Népet üdvözítője, te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmérkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodaterő Isten vagy te, megmutattad erődet a népek között. Néped üdvözítője, te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak.
Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust,
Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok belőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óember, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új ember, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe zárva megtartják Isten igéjét. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokorka, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetének első 8 versében. Jézus hajóra szállva átkelt és átment a maga városába, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta a hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írás tudó így szólt magában: ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani: megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani: kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat, és menj haza. az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, kezdetben a teremtett világ jó és szép volt. Az ember nem ismert félelmet, nyomorúságot, betegséget, sem gyászt. Nem tudta, mi az, hogy fáradtság, kiégés, hiába valóság. Az Éden kertben tökéletes harmónia volt ember és természet, illetve ember és Isten között, mind addig, amíg a bűn rabul nem ejtette az ember lelkét. A bűn nem más, mint Isten iránti engedetlenség volt. A hitet, a bizalmat törte meg. Végzetes következményekkel járt a bűnbeesés. Fáradtság, hiába való igyekezet, betegség, nyomorúság, bűncselekmények, mint a gyilkosság, lopás, rágalmazás, ezek mind a bűn következményei. Ezek életellenes dolgok, erők. Halálba sodornak. És tehetetlenek vagyunk ezekkel szemben. Hiába való küzdelem minden emberi igyekezet, ami a bűn és elmúlás ellen küzd. Képtelenek vagyunk győzni a bűn és halál felett. Ez ősi, sok ezredéves tapasztalata az embernek. Jézus Krisztus, az Isten fia azért jött közénk, hogy a bűnből és annak végzetes nyomorúságaitól megszabadítson, hogy kigyógyítsa az embert ebből, hogy helyre állítsa a megromlott kapcsolatot Isten és ember között. A megigazulás, az üdvösség, az új élet és örök élet, ezek a fogalmak, amelyeket mi az ige alapján gyakran ajkunkra veszünk, ezek a fogalmak végső soron mind a mi testi, lelki gyógyulásunkat jelentik. Test és lélek annyira összefonódik, hogy az csak elméletben lehet szétválasztani. De azt mindannyian sejtjük, hogy a test betegségei a lélek megromlott állapotára vezethető vissza. Lelkünket bűnbocsánattal kezeli, orvosolja Jézus. A bűnbocsánat az Isten és ember közötti kapcsolat helyreállítását jelenti. Istennel szembeni engedetlenségünket, Isten iránti bizalmatlanságunkat megbocsátja Isten, azaz elfedezi, nem kíván rá emlékezni, és így új lappal indulhatunk, esélyt kapunk az új életre. Ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van, tanítja Luther a Kiskátéjában. Igen szemléletesen tárja elénk a felolvasott ige a gutaütött meggyógyításáról szóló történetben Jézus Krisztus döntő szerepét, küldetését, testi, lelki gyógyulásunkra nézve. Egyedül Jézus Krisztusban van reménységünk a gyógyulásra, az életre és üdvösségre. Ezért minden attól függ, mi hogyan viszonyulunk Jézushoz. A felolvasott történetből háromféle emberi magatartást ismerhetünk meg. Másképpen viszonyultak Jézushoz az írástudók, ismét másképpen a sokaság, és azok is másféle magatartást tanúsítottak, akik a beteget vitték Jézushoz. Lássuk először a beteget Jézushoz vívő testvéreket. Az evangélista hitüket emeli ki. Jézus látta hitüket, sőt, Márk és Lukács evangélista azt is megörökítette, hogy a tömeg miatt nem tudtak Jézus közelébe jutni, ezért a háztetőt bontották meg, és úgy eresztették le a hordágyat Jézus elé, közvetlenül Jézus elé. Ez a tény ezeknek az embereknek az erősítét hangsúlyozza. Hitték, hogy Jézus meg tudja gyógyítani beteg testvérüket. Bíztak Jézusban. Ezért mindent elkövettek azért, hogy Jézushoz vigyék a beteget. Nem tudjuk, vajon a beteg hitte-e, hogy Jézus segíteni tud rajta. Hitte vagy sem? Valószínű, hogy ő is bízott Jézusban. De éppen azt kell tudnunk a hitről, hogy annak valódiságát, erejét csak Jézus látja. Mi emberek ugyan látjuk embertársaink hitének külső jeleit, például az, hogy megbontják a háztetőt, vagy hogy imádságban hordozzák beteg testvérüket, vagy hogy vallásosan élnek, de a hit igazi mélységeit mi sohasem látjuk embertársainkban. Csak Jézus látja. Ő mindent tud rólunk. Ez óvatosságra int minket, hogy ne ítélkezzünk testvéreink hite felett. Ez nem a mi dolgunk. Egyedül Jézus látja az ember hitének mélységeit. Ez a jelenet viszont megláttatja velünk, milyen nagy ereje van a hitnek. Hitben, hittel tudjuk a magunk és testvéreink nyomorúságát Jézus elé vinni, hogy ő gyógyítson. A mi eszközünk, a mi hordágyunk, amivel segíthetünk embertársainkon, az a hit. A hittel mondott imádságot, kérést látja Jézus, hallja Jézus, és minden bizonnyal megbocsátja bűneit azoknak, akik hittel fohászkodnak hozzá. Sőt, azoknak is, akikért hittel kiáltunk Istenhez. És ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van. Hogy ráadásul testi gyógyulást is ajándékoz, vagy sem, ez már egy más kérdés. Hiszen akinek már van üdvössége, annak igazából nincs is szüksége a testi gyógyulásra. Mégis Jézus sok esetben a testi gyógyulást is megadja azoknak, akik hittel kérik őt. Az írástudók, az ige szakavatott tudósai és tanítói voltak. Amikor Jézus kijelentette, bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneit, magukban azt mondták, ez Istent káromolja. Nem mondták ki, csak magukban gondolták. De Jézus ismerte, látta az ő gondolataikat is, látta az ő hitüket is, és azonnal reagált gondolatban megfogalmazott vádaskodásaikra. Az írástudókat igei ismeretük, vagy mondjam így teológiai tudományuk akadályozta meg abban, hogy Jézusban felismerjék az Istent. Az Ószövetségi ige szerint egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnt. Az írástudók már-már hajlottak arra, hogy Jézusban felismerjék a Mesiást. Azért tolongtak ott Jézus körül, mert a korábbi gyógyítások, csodák, különösen a leprás meggyógyítása olyan csodának számított, amit a Messiást kísérő jelként fogalmazott meg az Ószövetség. Az emberfia megnevezés, amit itt Jézus magára vonatkoztatott, az Dániel próféta könyve szerint a Messiás címe neve volt. Ez ellen nem tiltakoztak az írástudók. Még nem tudták eldönteni, Jézus-e a Messiás, vagy mást várjanak. Minden jel arra mutatott, hogy Jézus a várva várt Messiás. De az ószövetségi ige szerint még a Messiás sem bocsáthatja meg a bűnt. Azt egyedül Isten bocsátja meg. A gutaütött meggyógyítása történetből azt kellett volna megértse az ember, hogy valóban Jézus a Messiás, s hogy benne maga az Isten jött az emberek közé. Isten, aki megbocsát az embernek. Mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztus keresztje volt Isten bűnbocsátó szeretetének a pecsétje. Ennél nagyobb ajándékot nem kaphat az ember, mert ez a bűnbocsánat az Isten és ember közötti harmonikus kapcsolat helyreállítását eszközölte. Ezért és csak ezért van reménységünk az életre és üdvösségre, mert Jézus Krisztus meghalt a keresztfán. Hogy melyiket volt könnyebb megtenni, megbocsátani a bűnt, vagy testi gyógyulást ajándékozni? Nyilván tudjátok, a bűnbocsánatért Jézus életét áldozta. Igen nagy árat fizetett azért, hogy bűnbocsánatot szerezzen nekünk. Jézus Krisztusban az Isten lakozott, egyik énekünk azt mondja, az Isten szenvedett értünk. És Jézus Krisztusnak mindenre volt hatalma. Arra is, hogy testi gyógyulást ajándékozzon, arra is, hogy parancsoljon a természeti erőknek, arra is, hogy bűnbocsánatot eszközöljön. Ez az utóbbi, a bűnbocsánat szerzése volt nyilván a legnehezebb, mert ezért szenvednie kellett, ezért életét kellett feláldoznia. Harmadszor vessünk egy pillantást a sokaságra, azokra az emberekre, akik szem és fül tanúi voltak az eseményeknek. Azt írja róluk az evangélista. Félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Félelmünket két okra lehet visszavezetni, az ő félelmüket is. Mindkettőre burkoltan utal az evangélista, illetve az a tény, ahogy lereagálták az emberek ezt a történetet. Először az okozott félelmet, hogy megsejtették Isten közelségét. Megsejtették, hogy Isten cselekszik Jézus Krisztus által. Megsejtették, hogy Istennek olyan hatalma van felettük, amivel mindent megváltoztathat ezen a földön. Addig is tudtak Isten hatalmáról, beszéltek is róla sokat, de amikor az ember élet közelben tapasztalja meg, hogy Isten az élet és halál ura, akkor bizony félelem fogja el az embert. Ezért Istent dicsőítették félelmükben, és helyesen cselekedtek. Istent magasztalni nagy tetteiért az egyetlen helyes cselekedete az embernek. Csak az a hiba csúszott ebbe az Isten magasztalásba, hogy ennek csak a félelem volt az oka. Hiányzott belőle a hálaadás, a hálás szív. Félelmük másik oka az ember hatalma volt. Azt értették meg a történetből, hogy Isten hatalmat adott az embereknek, így többes számban áll itt az igében ez. Amikor emberek hatalmat gyakorolnak mások felett, az mindig félelmet kelt. Vajon kikre gondolt itt a sokaság? Milyen emberekre? Jézusra, a történet főszereplőjére? Bizonyára rá is gondoltak. De többes számban fogalmaz az evangélista, lehet, hogy a beteget vívő emberek hitének hatalmáról van itt szó. Félelmes ereje van a hittel mondott imádságnak. Van egy harmadik lehetőség is, hiszen az evangéliumot jóval Jézus halála és feltámadása után vetették papírra. Azután, hogy Jézus felhatalmazta tanítványait arra, hogy megbocsássák a bűnöket. És azt az ígéretet fűzte ehhez, amit megkötnek a földön, az a mennyben is kötve lesz. És amit megbocsátanak a földön, az a mennyben is érvényes lesz. Félelmetes hatalom ez. Kedves testvéreim, befejezésül arról is szólnom kell, ami hiányzik ebből a történetből. A sokaság megsejtette, hogy Jézus a Messiás. A sokaságot félelem fogta el, mert megsejtette Isten közelségét, cselekvő hatalmát, és megrettent attól a hatalomtól, amelyet Isten az embereknek adott. Azt hiszem, hitünkben, Isten ismeretünkben valamennyien eljutottunk idáig. Velünk együtt sokan hisznek az imádság erejében, és félnek Istentől, és attól a hatalomtól, amely életünk sok-sok eseményéből váratlanul előtör, váratlan fordulatból, áldásából vagy nyomorúságból megsejthető. Ettől a ponttól azonban még meg kell tenni egy fontos, a legfontosabb lépést előre. Ez még nem elég ennyit megsejteni. Azt a fontos lépést, illetve felismerést kell megtenni, amit Máté evangélista az evangélium végén Krisztus kereszthalálakor a pogány százados szájába adott. Bizony, Isten fia volt ez. Ezt mondta a pogány százados, amikor Krisztus meghalt a kereszten, és földrengés volt, és megrepett a kárpit. Bizony, Isten fia volt ez. Igen, ez a legfontosabb, ez a döntő lépés a hitre jutásban. Jézus Krisztus személyében felismerni a valóságos Istent. Benne bízni, őt magasztalni, róla tanúskodni ebben a világban, nem csak félelemből, de hálás szívvel is, ez a mi küldetésünk, keresztény hivatásunk. És ne feledjétek, a hit hatalmát kaptátok arra, hogy másokat is Jézushoz vigyetek, hogy másokat is Jézushoz segítsetek. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy Jézus Krisztusban szabadítót, üdvözítőt ajándékoztál nekünk, aki testi, lelki betegségünkből kíván meggyógyítani, aki a bűnből és a halálból akar minket örök életre vinni. Tarts meg minket ebben a reménységben, Krisztus szeretetében, hogy mindvégig őt kövessük, őt hallgassuk, és róla tegyünk bizonyságot az emberek előtt. Amen. Testvéreimnek, hogy az énekkar ma délután 2:45-kor találkozik a Luther téri gyülekezeti teremben, és onnan közösen megyünk ki a mandabokori istentiszteletre. A mandabokori szolgálat után pedig 17 órakor tartjuk meg a kórus próbáját ugyancsak a Luther téren. A vasárnapi esti áhítat ez alkalommal elmarad a mandabokori istentisztelet miatt. A mandabokori imaház vendégszobáinak kialakítása befejeződött, ezért hálaadó istentiszteletet tartunk ma délután 15 órai kezdettel, mandabokorban, melyen dr. Fabinyi Tamás püspök fog igét hirdetni. Hirdetem, hogy a 13 aradi vértanúra emlékezünk október 6-án csütörtökön 11 órakor a nagy templomban. Országos evangelizáció lesz a Deák téri templomban Budapesten október 8-án szombaton, melynek témája Állj a lábadra, reformáció ma. Az alkalom 10 órakor kezdődik, 16 óráig tart. Szerény ebédet biztosítanak a résztvevőknek. Az odautazást mindenki egyénileg oldhatja meg. Aratási hálaadó csendes nap lesz a Rozséti imaházban október 9-én jövő vasárnap 9 órától 13 óráig. Biblia tanulmányt fog tartani dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester, fog ezen az alkalmon a gyülekezet énekkara is szolgálni, valamint a hittanosok és az ifjúsági csoport is. Baba Mama Klub indul kedd délelőttönként 10 és 11 óra között a Luther téri gyülekezeti teremben. Az első foglalkozás az idén október 18-án lesz. Szeretettel hívjuk az anyukákat, apukákat, nagyszülőket kisgyermekükkel együtt. Mindezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. Gyülekezetünkben októberben ismét indul a konfirmációi oktatás, melyre a 12 éves gyermekek jelentkezhetnek. Kérjük a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, hogy az illetékes gyermekeket irányítsák, terelgessék ide, hogy a konfirmációi oktatásban részesüljenek. A kijáratnál vannak szórólapok, amelyen megvannak az alkalmak, hogy milyen csoportba lehet bejelentkezni, illetve nálam vannak még a levelek, amiben hívogatjuk a konfirmációra megérett gyermekeket, és arra kérem testvéreimet, hogy istentisztelet után még maradjanak itt egy pillanatra, hogy lássuk ki, melyiket tudja elvállalni, hogy a szomszédságában, környékén elvigye és személyesen átadja a hívogató levelet. Az Evangélikus Élet színes magazin száma 450 forintért vihető el a kijárattól. Hirdetem, hogy csütörtökön 5 órakor meg fogjuk tartani bibliaóránkat itt a sarok szobában. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Amen. Istenünk, te szüntelenül munkálkodol, és tőlünk is azt várod, hogy akaratodat teljesítsük. Kérünk, add meg mindazt, amire szükségünk van, hogy betölthessük küldetésünket ebben a világban. Add, Urunk, hogy mindenkor felismerjük feladatainkat, és szívesen tegyünk eleget minden kötelességünknek, hogy életünket mindennapi munkánk formája neked tetsző Isten tiszteletté. Jézus Krisztusért kérünk. Add, Urunk, hogy a munka ne csak verejtéket teremjen, hanem gyümölcse örömet szerezzen sokaknak, és tisztes megéletés biztosítson a fáradozók. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg mindenet. Add, Urunk, hogy a munka nélkül maradók ne veszítsék el emberi méltóságukat, hanem új lehetőséget találjanak alkotó erejük kifejtésére. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy munkájukért azokat se érje megvetés, akik nem magas képzettséget igénylő, de szükséges feladatokat látnak el. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Irgalmatba ajánljuk hazánkat, népünket, vezetőinket. Oltalmazd meg minden veszedelemtől, adj megbékélést az ellenséges kedvüknek, és teremts közöttünk békességet, hogy csendes és nyugodt életet éljünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a teremtett világért, melyet nem csak természeti katasztrófák fenyegetnek, hanem az emberi bűn következményei is. Add, hogy zúgolódás helyett mindenkor gondviselő szeretetedben bízzunk, és soha ne felejtjük, hogy a téged szeretőknek minden javukra van. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a betegekért, erősítsd és gyógyíts őket. Rendelj melléjük őrző angyalokat és segítő embertársakat. Könyörgünk a haldoklókért, tarts meg őket az örök élet reménységében. És könyörgünk a gyászolókért is, szent lelkeddel vigasztald és bátoríts őket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, segíts meg minden szenvedőt, szolgáltass igazságot az elnyomottaknak, adj kenyeret az éhezőknek, gyógyulást a betegeknek. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg, Urunk, és a földi élet küzdelmei között emlékeztess minket országod eljövetelének ígéretére, hogy munkánkkal mindenkor a te tetszésedet keressük, és a végső számadás napján kegyelmet nyerjünk Jézus Krisztus által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa a ő arcát te felé, és adjon néked békességet.